Erdő Péter bíboros április 15-e és 23-a között zarándoklatot vezet a Szentföldön, ahonnan helyszíni beszámolóban tudósította hallgatóinkat. Elsőnek azt kérdeztük a magyar primástól, hogy milyen alkalomból került sor a zarándoklatra.
Abból az alkalomból, hogy az egyházmegye papnövendékei, különösen azok, akik a diákonus szentelés után vannak már és a papszentelésre készülnek, meg szokták látogatni a szent helyeket. Ezzel is Jézussal személyesen szorosabb kapcsolatba kerülnek, hogy a szenteléskor valóban ne csupán egy dogmatikai tudat, hanem egy személyes érzés, egy átélt meggyőződés éljen bennük, arról, hogy az ő életük most már különösképpen is Jézus életéhez kapcsolódik. Nos, ennek a papi és diákonusi zarándoklatnak a vezetésére kért fel engem Csordás őrsatya, aki a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend nevében hosszú évek óta szervez hasonló utakat. Egyébként meghívást kaptam természetesen több egyházi személyiségtől is, így Fuátvál Jeruzsálemi latin pátriárkától, akihez majd a közeljövőben fogok itt ellátogatni.
Bíboros úr, melyek voltak az eddigi programok?
Érkezésünk után először megtekintettük Cezária romjait, hiszen a repülőtértől ezt a legközelebb találjuk a tengerparton. Azután Hajfába mentünk, ahol a Kármel-hegyi Boldogasszony monostorában szálltunk meg, meglátogattuk azt a helyet, ahol a hagyomány szerint Illés próféta imádkozott az ő barlangját. Egyáltalán az az élmény, amit a természet onnan a Kármel-hegyéről kínál, a megfelelő ószövetségi szakaszok felolvasásával egy egészen különleges összképpé állt össze, azt hiszem mindannyiunkban. Ezután Galileába mentünk, Názáretbe, ahol a Vangyali Üdvözlet bazilikáját tekintettük meg, sőt, szentmisét is mondtunk ott, mégpedig azon a helyen, amely a legrégebbi hagyomány és építészeti emlékek tanúsága szerint a Vangyali Üdvözlet helye volt, és a keresztények tiszteletében így élt. Ezt a helyet jelenleg a Szentatya látogatására készítik elő. Ezután még a városban több nevezetességet megtekintettünk, például a Mária kutya elnevezésű forrást, és annak a legrégebbi bizánci templomát, amely jelenleg a görög ortodox egyház kezelésében van. További programjaink voltak Galilea szerte, különösen a Genezáreti tó partján, ahol Tagbában szálltunk meg a német zarándokházban, ott is szentmisét celebráltunk a tó partján, abban a templomban, amelynek a helyén ismét csak egy ókeresztény templom állott. Ezzel akarták megörökíteni azt a helyet, ahol a hagyomány szerint feltámadása után Jézus megjelent az apostoloknak, és Péternek átadta a főhatalmat. Ugyancsak jártunk Kafarnaum romjai között, ahol a zsinagógának az impozáns romjait megtekintettük, valamint Szent Péter házának a maradványait, a hagyomány ebben a tekintetben elég biztos. Úgyhogy a ház maradványai fölé egy lábakon álló templomot is emeltek, amely ma katolikus istentiszteleti helyként működik. Voltunk Genezáret településen, ahol jelenleg egy külön múzeumban őriznek egy bárkát, egy olyan bárkát, amelyet a tó iszapjából emeltek ki, és szakszerű állagmegőrzés után kiállíthatóvá tettek. Ennek a bárkának az a sajátossága, hogy mintegy 2000 esztendős, tehát Krisztus korából származik. Halászhajó volt ez, és meg lehet benne csodálni, hogy milyen hajókkal járhatott Szent Péter, vagy akár maga az üdvözítő is, milyen hajóba szállt, amikor az evangélium erről tesz említést. Ezután a tavon mi magunk is hajóutat tettünk, alkalmunk volt elmenni ezekben a napokban Akkóba is. Ugye Akkó vára volt a kereszteseknek az egyik utolsó támaszpontja, amelyet a keresztes állam fönnállásának a végéig védelmeztek. A hatalmas gótikus termeknek a sorát, az erődrendszert, de a keresztény templomokat is láttuk. Láttuk például a Szent András templomot, amely jelenleg is a ferenceseknek a kezelésében van, és amely alatt ásatásokat végeznek. Erre a területre is igaz az, hogy az ókeresztény romok fölött a keresztesek korában új templomokat építettek, vagy helyreállították a bizánci szentélyeket. ezeket azután ugyan elfoglalták megint a muzulmánok, azonban sok helyen a ferencesek tovább tudták vinni a keresztény jelenlétet, vagy pedig az Oszmán Birodalom engedélyével vissza tudtak térni a régi szent helyekre az 1500-as, 1600-as évektől. Mondjuk 1620-tól ez a visszatérés már szilárd és intézményes formákat is öltött. Ezek után jártunk a Jordán völgyében, voltunk egy görög-ortodox kolostorban, azon a helyen, ahol a legkomolyabb hagyomány szerint Jézus megkeresztelkedett, de természetesen Jézus keresztelkedésének tiszteletére van egy emlékhely, inkább turisztikai, mint vallási jellegű, a Genezáret-tó déli partja közelében, ahol a Jordán kifolyik a tóból. Ezen a területen építettek föl egy olyan központot, ahol különböző felekezetű keresztények lemehetnek a vízhöz, és amelyik felekezetnek ez különösebben jelentős, ott keresztelést is végezhetnek. Ugyancsak ez az a hely, ahol Jordán vizet lehet vételezni. Van, aki Jordán vizet visz haza például, és ismerősöknek a keresztségekor ezt használja. Lent haladva délfelé a Jordán völgyében eljutottunk Jerikóba, ahol szintén részben a kumráni barlangokat és az akkörül feltárt romokat tudtuk megnézni, a kumráni közösségnek az emlékeit, az írószobát, a rituális fürdőt, a különböző vallási és hétköznapi életre szolgáló épületeket. Aztán magában Jerikóban számos keresztény templomot, van egy ősi vadfügefa, amelyet a hagyomány úgy tart, hogy Zakeus fügefája volt, amelyről Jézus lehívta az oda fölmászó Zakeust. Jártunk azután a Jerikó fölötti dombon, Peles szultánnak hívják azt a dombot, ahol Szent György kolostora foglal helyet, egy bizánci kolostor, görög-ortodox szerzetesek működtetik. Itt tisztelik azt a helyet, ahol Jézus megkísértése történt. Egyébként magát a hegyet is az arabok a 40 napi böjtről, Krisztus 40 napi böjtjéről nevezik. Ennek a megtekintése után elindultunk Jeruzsálem felé, és körülbelül fél úton, ahol tehát a táj elkezd Jeruzsálem felé megnyílni, ahonnan az első kilátás adódik a Szentváros felé. Nos, ott található egy megint csak ókeresztény korba visszamenő fogadónak a romja. Bizánci mozaikokkal, szintén egy templom részlettel, amelyet most tártak föl, és egy újonnan épített múzeummal, ahol pedig Palesztina különböző tájairól hoztak mozaik emlékeket. Ez a fogadó, illetve a mellette levő templom az irgalmas szamaritánus történetének az emlékhelye. Természetesen az, hogy az irgalmas szamaritánus története reális eseménye, vagy pedig Jézusnak a tanító elbeszélése, erről ám vitatkozzanak a biblikusok. Az kétségtelen, hogy az az életeszmény, amit Jézusnak ez a példabeszéde tartalmaz, az mindmáig nem veszített az aktualitásából és az elevenségéből azt az üzenetet, hogy minden ember a fele barátunk, aki a segítségünkre szorul, nemzetiségre, vallásra, fajtájára tekintet nélkül, ezt az üzenetet ma is mindenkinek meg kell hallania.
Ez az első alkalom, hogy magyar prímás a Szentföldön jár. A hírügynökségek tájékoztatása szerint a genezáreti tavon Magyarországért is imádkoztak.
Természetesen imádkoztunk, ezt megtettük egyébként máskor is, de akkor különösen is a hajónkra felhúzattuk a magyar zászlót, és a himnusz eléneklése után külön is imádkoztunk Magyarországért, hiszen ahogyan az egyház hajóját különböző szelek hányják, hát hasonlóan vannak ezzel a népek is, Isten az, akinek a gondviselésében bíznunk kell, ő tudja a helyes útirányt. Ezért kértük Krisztusnak a irányító segítségét népünk és hazánk számára is.
A Szentföldön tartózkodó Erdő Péter bíborossal Vercse Márta készített interjút.